Vendégeim Becsei Miklós, miniszterelnöki biztos, a Máltai Szeretett Szolgálat alelnöke, és Novák Péter, és itt vagyunk a Fény utcai piacon, egy Fete Kert nevű kávézóban. És Miklós, tulajdonképpen akkor téged kérdezlek először, hogy mi az, hogy Fete Kert, és mi az, hogy Fete?
A Fete az a felzárkózó településeknek a nagyon egyszerű rövidítése, és én nem is tudom, hogy lett a neve ennek a kis kávézónak, Fetekert, itt a kollégák találták ki, mire én ide értem, addigra már ez volt a neve, de ez így van jól szerintem, és azt hiszem, hogy először ilyen ideiglenesnek indult, aztán úgy döntöttünk, hogy ezt most már úgy megszoktuk, az így maradt Fetekert, és most már így is ismerik a környéken.
Felzárkózó településeket említettél, ez többé-kevésbé egy új kifejezés, ezt mi régebben úgy ismertük, hogy hátrányos helyzetű települések. Mit kell tudni ezekről, és hogyan lettek ezek hátrányos helyzetűből felzárkózóak?
Hát ez azt gondolom, hogy csak játék a szavakkal, a helyzetettől nyilván nem változik meg talán a kép, amit a vízió, amit magunk elé képzelünk. Nagyon hosszú az út, tulajdonképpen 31 néhány éve próbáljuk nagyon közelről nézni azokat a hieroglifákat, amit a nyomor tud produkálni, és egyre világosabbá vált, hogy tulajdonképpen érthetetlen. Tehát annak a szemlélőnek, aki nem ismeri ezeket a helyzeteket, ez egy teljesen ismeretlen világ, és kár is ezzel bombázni a társadalmat, kár sokszor elmondani ugyanazokat a mondatokat, hogy valamit meg kéne mutatni belőle. És hogy kinek kell először megmutatni, nyilván azok, akik véleményformálók, a döntéshozók, tehát körülbelül a 2000-es évek közepén kezdtünk el arról beszélgetni az akkori döntéshozókkal, hogy ide egészen-egészen közel kell menni. Tehát nem lehet kormányzati szintről, törvényekkel, rendeletekkel ezeket a problémákat kezelni. Nyilván nagy univerzális döntéseket kell hozni, de utána nagyon közel kell menni, és ugyanúgy, mint a betegségeket, ezek tulajdonképpen társadalmi betegségek, vagy társadalmi balesetek, így is nevezhetjük őket, diagnosztizálni kell, és ugyanúgy, mint a gyógyítási folyamatot, lépésről lépésre figyelni, hogy jól megyünk-e, jó-e az az eszköz, amit használunk, és bátran visszalépni akkor, amikor felismerjük, hogy nem. Tehát nem lehet ilyen 1-2-3 éves projektekben, vagy mit tudom én, választási ciklusokra terjedő projektekben ezzel a problémával semmit kezdeni, tehát valami nagyon hosszú, 20-30-40, vagy ameddig szükséges, olyan hosszú programokat kell indítani, és tulajdonképpen a 2015-ben jutottunk el oda, hogy felkértek minket, a kormányzat megkért minket, hogy akkor két településen mutassuk be, ez volt Tiszabő és Tiszabura, amit már kormányzati figyelemmel, vagy legalábbis folyamatos kommunikációval tudtunk megcsinálni. Tehát annyiban változott a helyzet, hogy egészen odáig nagyjából követtük az eseményeket, mint amit jeleztünk egy problémát, akkor arra jött egy kormányzati döntés, és azt végrehajthattuk. Itt az történt, hogy kaptunk egy megrendelést, hogy nem szép szót mondjak, és elkezdtük bemutatni lépésről lépésre, hogy Tiszabő és Tiszabura, hogy bár látszólag nagyon hasonló problémával küzdő települések, de minden egyes lépés más. És ugye ami először jónak tűnt, az mondjuk egy polgármester választás után annyit tud változni, hogy vissza kell lépnünk kettőt, mert adott esetben más lesz a környezet, és ezek mind hozzátartoznak a diagnózishoz, hogy ki kormányoz, ki a polgármester, milyen tudások vannak, működik-e az iskola, van pap, papné, tehát nagyon sok minden számíthat, és mi erre folyamatosan figyelünk. Én azt gondolom, hogy akkor ez átjött. Nem gondolom, hogy sikerről beszélhetünk, mert ez egy másfél-két éves időszak volt. És akkor hát tényleg nem is tudom a folyamatot, hogy történt, egyszer csak Balogh Zoltán akkor már miniszterelnöki biztosként elhívott, hogy akkor vállalod, és kérdeztem, hogy mit. Hát arról, amit rengeteget beszéltünk a 300 településről, a miniszterelnök úr azt mondta, hogy akkor kezdjük el. Ilyen egyszerű volt a folyamat.
Akkor jó játszani a szavakkal, hogyha megtelnek tartalommal, és felzárkozni szerintem mindig sokkal jobb érzés, mint leszakadni, vagy lemaradóban lenni. Tele van hittel, tele van reménnyel, tele van cselekvési szándékkal, és ugyanez vonatkozik a kertre is. Szívesebben ücsöksz egy kertben, mint a vadonban. Egy gyűjtő fogalomról beszélünk, már magában a felzárkozó településben, a Fete Kerttel kapcsolatban is egy gyűjtő fogalomról beszélünk. Azoknak a kezdeményezéseknek a gyűjteményéről, amikor azt látjuk, hogy különböző helyeken külső segítséggel ugyan, de önszerveződésben létrejönnek olyan közösségek, akik képesek valamilyenféle piaci helyzetben is megállni a helyüket, termékek jönnek létre, a Mártai Manufaktúra termékének a bemutató helye is ez a bolt, ahol most éppen ücsörgünk, és ezáltal létrejön valamilyen kapcsolat, kapcsolódás azokkal az emberekkel, akik lent élnek, akik ott vannak, akik ebben a helyzetben vannak, és tulajdonképpen a vásárlásainkkal, a költéseinkkel részt veszünk ebben a munkába közvetve. Most keressük azt a kapcsolódást, hogy lehet ebbe közvetlenül jelen lenni, és tulajdonképpen erről beszélgetünk.
Igen, a Miklós úgy fogalmazott, hogy közel kell menni. Te ebben tudsz neki segíteni?
Én azt gondolom, hogy mindenki tud ebben segíteni. Tehát a lerövidíteni azt a egyáltalán nem tér és időbeli, hanem egészen más típusú társadalmi távolságot, amit a korszak szül, és a viszonyok szülnek, az egy belső indítatás kell, hogy legyen mindenkinél. Biztos vagyok benne, hogy sokan vagyunk olyanok, akik azt gondolják, hogy a cselekvésnek vannak formái, hogy egyáltalán csináljunk valamit ezzel kapcsolatban. Az én történetem a legegyszerűbb, tehát én a Szimfónia programon keresztül, ami szintén a Málta keretein belül jött létre, ahol nehéz, mély szegénységben élő fiatalok a zenetanulás kapcsán kapnak egyfajta indítatást, morális tartást és életreceptet, ha fogalmazhatok így. Annak egyik nagyköveteként jutottam el egy helyszínre, Tarnazsadányban, ahol egész egyszerűen az a pillanat, amikor a Bach paraszt kantáta ezeknek a gyerekeknek a kezébe adott hangszerekkel megszólalt, egy olyan hangot ért el bennem, egy olyan húrt pendített meg, amire azt gondoltam, hogy jó, korábban is megvolt az a fajta szociális érzékenység, ami ehhez kell, de mégiscsak, hogy ennek a dolognak a részese lehetek, és ebből közösen létrehozhatunk valamit, ez egy nagyon-nagyon nagy dolog és eredmény.
Itt álljunk, csak azért álljunk meg, mert hogy ez az a pillanat, azt gondolom, ami bekövetkezhet nagyon sokunknál. De hogy? Tehát itt van a közel jött a Péter. Tehát mi nem ismertük egyébként egymást, tulajdonképpen ezen a történeten keresztül ismerkedtünk meg, pontosabban dehogy nem, mert találkoztunk rengetegszer. És hogy pont az a felismerés, mi úgy hívjuk azt a világot, ahol mi élünk, ti is, meg mi is, hogy a jóléti erkély, ami a legjobb helye a világnak, ahol eldőlnek a dolgok, ahol főleg az erkély korlátjánál állók megmondhatják, hogy mit kell látni a világból, és ez tulajdonképpen leegyszerűsödik utána, a visszhangok hallatszanak. És az a nagyon fontos felismerésünk volt, hogy tulajdonképpen a jóléti erkélyen egyébként lehet elmondani dolgokat, de mennyivel jobb lenne együtt elmenni oda az erkélyről, lehet, hogy rossz a kép, de mégiscsak lemenni. Ezek a találkozások, ami Péterrel is volt Zsadányban, és utána még több helyen, ahol azt értettük meg, hogy mi, akik azért most már nagyon-nagyon régóta nézzük ezt az emberi nyomorúságot, itt-ott megszoktuk, tudjuk a magyarázatokat, hogy milyen hihetetlen tanulás az, amikor mint egy Novák Péter lejön velünk, és tükröt tart. Jó és rossz tükröt. Egyszerűen megmutatja, hogy az a társadalmi réteg, amiről előbb Péter beszélt, amelyik adott esetben muszáj, hogy a partnerünk legyen. Ez nagyon fontos, hogy a karitatív szervezetek nagyon gyakran megrekednek ott, mi magunk is nagyon gyakran megrekedtünk ott, hogy kérünk adományt, segítséget, gyűjtünk valamit, miközben a napnál világosabb, hogy a jóléti erkély nélkül, a társadalom nélkül, a társadalom cselekvő része nélkül nem tudunk előre jutni. Tehát, hogy vagy bevonódnak, vagy részt vesznek, vagy az egész marad egy ilyen jótékonysági izé, ami nem fog semmit hozni, és tulajdonképpen még benne is ragadunk ebbe a jó emberségbe. Jó néhány évvel ezelőtt csináltunk egy nagy plakátot, amire ilyen rendes nagybetűkkel föl volt írva, hogy a jó emberek majd segítenek, és keresztbe graffitivel, hogy te is jó ember vagy. És azt gondolom, hogy ezt az élményt, hogy egyébként meg tudjuk csinálni, mi biztos, hogy nem, csak esetleg otthonosabban mozgunk, nem ijedünk meg bizonyos helyzetektől, többször voltunk már benne, és tulajdonképpen elkísérjük egymást ezekre a helyszínekre, ahol azok a tudások elkezdenek termékenyé válni, amik nekünk nincsenek meg, amik a gazdaságban vannak, a banki szférában vannak, azok a logikák, amitől a világ egyébként működik, mi pedig szociális szakemberek vagyunk, akik adott esetben ki tudunk nyitni réseket, értelmezni tudjuk a nyomorúságnak a holnaptalanságát, tehát hogy ezeket egy picit ott egymásnak elmagyarázzuk, és valóban amióta így együtt elindultunk, rácsatlakoztak néhányan ezekre a programokra, hangsúlyozom, hogy néhányan, onnan vesszük a recepteket, hogy akkor hogy is lehetne valamit kiajánlani, mi az, amivel meg tudjuk hívni az embereket, és egyáltalán mi az, amit kérhetünk.
Ennek a távolságnak a leküzdése egyrészt nem egy nehéz feladat, másrészt meg sok mindent hoz az ember életébe, leginkább azt, hogy látja a lehetőséget. Egyetlen sátáni vonása van a szegénységnek, az, hogy nem tudod önmagadat kirángatni belőle. Ez nem megy segítség nélkül. Tehát ez az egy vonása ott van, és ez épp elég drámai. De közben nagyon, nagyon jó emberi kapcsolatok születnek, nagyon jó figurákat, személyeket, közösségeket ismerhetsz meg, és ezen belül egyszer csak létrejön valami katarzisszerű érzés, amit én tényleg csak a színpadi munkához tudok hasonlítani, sőt ahhoz sem, mert ez annyira közvetlen tud lenni ez a kapcsolat, gyerekekkel találkozni, a szüleikkel találkozni, az ott dolgozó pedagógusokkal találkozni, bárkivel, aki azért a közösséggel ott valamit képes mozdulni vagy tenni, és ezeket az energiákat összeadni. Szerintem ez egy rendkívül izgalmas, irányított szabadidő, hogyha lehet így fogalmazni.
A Miklós említette az adományt, de hogyha azon túl valaki szeretne ebben a dologban részt venni, mondtad, hogy irányított szabadidő, mi az, amit tenni lehet, akár fizikailag is, akár ténylegesen, tevőlegesen, akár valahogy ennek a szellemi holdudvarába becsatlakozni?
A közös gondolkodásunk most jutott el odáig, hogy megpróbáljuk megfogalmazni azt, hogy miként tudnánk a hozzánk hasonlóakat, ennek a jóléti erkélynek a kedvezményezetjeit, akikben az empátián túl a cselekvőkészség is fölébred, bevonni ebbe a közös tevékenységbe. Ennek számos eleme van. Ezekben az elemekben már az is számít, hogy bejöttünk ebbe a kávézóba. Hogy itt vagyunk, hogy látjuk a termékeket, hogy megismerkedünk a Mártai Szeretett Szolgálat dolgozóival, hogy a kezünkbe kerül egy-egy kiadvány, ami alapján egy kicsit el tudjuk magunkat és az egész problémát helyezni a térképen, és innentől kezdve aztán sok csatlakozási pont lesz majd, a konkrétumokról is beszéljünk, akár egy támogatói körhöz lehet tartozni, akár egy olyan közösséghez, aki ezeknek a területeknek a problémáival foglalkozik, ezekre a kérdésekre válaszokat keres, vagy olyan szakemberekkel kommunikál, akik segítenek ezeknek a válaszoknak a kimondásában. Tehát egy nagyon-nagyon komplex mikroközösségi együttműködés, egy klub, ami a fejünkben van, és annak a szónak az összes jó értelmével, azzal is, ami a saját értelmiségi tengődésünk és tehetetlenségünkre ad válaszokat, és hát arra is nyilván, hogy a lenti közösségekkel ezeket a kapcsolatokat megerősítsük.
Most, hogy Péter beszélt, hogy azon gondolkozom, hogy mi az, amit megmutatunk. Tehát én nagyon sokat gondolkoztam az elmúlt években, vagy most már évtizedekben, hogy rengetegszer hallunk ilyeneket, hogy a gyermekek éhezése, nélkülözése, hogy hányan fáznak, stb. És az emberek ettől időnként megijednek. És persze fizetnek, mert a lelkiismeret az olyan, de hogy azzal, hogy mi sokat vagyunk lent, és nem éhezést megyünk nézni, vagy emberi nyomorúságot megyünk nézni, hanem folyamatosan megtaláljuk a cselekvéshez szükséges eszközöket, és az is fontos, hogy tulajdonképpen keveset beszélünk róla. Mert hogy nagyon nehezen érthető, amikor csak beszélsz róla. Tehát olyan rémisztő dolgokat mondunk mi is időnként, számokat, százalékokat, stb., amitől az ember, ha egészséges lelke van, akkor rosszul alszik. Ami persze nem segít a probléma megoldásán. És próbálunk olyan ajtókat nyitni, ahol az emberek biztonsággal beléphetnek. Nem dobnak be valami adományt valami nagy tartályba. Itt tulajdonképpen 28 civil szervezet dolgozik együtt. Ha itt a polcokat megnéznénk, akkor különböző településekről csatnik, meg lekvárok, meg faragványok, meg bőrszíjak, meg hát amit éppen ahova elértünk. És tulajdonképpen ezeknek a megmutatásával és ezeknek az ajtóknak a nyitogatásával tudunk lehetőséget adni azoknak, akik annál többet, mint hogy szörnyűködnek, vagy időnként messziről pöckölnek a persejbe, pénzt tenni akarnának. És én most látom először azt, hogy eljutottunk oda, hogy tényleg ajánlani tudunk. Azon kívül, hogy adjatok egy kis pénzt, mert vennénk egy pingpongasztalt, ami egyébként nagyon fontos, tehát nagyon-nagyon sok olyan civil szervezet van, aki egy pontra rácélul, és azt jól csinálja. Itt mi most egy olyan hálózatban gondolkozunk, ami messze túlnő azon, amit eddig csináltunk. 300 település életének a megfordítására szerveződtünk meg, és nagyon hiszünk benne, hogyha 10-20-30 évig tudjuk csinálni, függően attól, hogy melyik településnek mennyi kell, akkor sikerrel fogunk jutni. Hiszen az a fajta nyomorúság, aminek tényleg hieroglifái vannak, egyszerűen nem érted, hiszen te, amikor valamit nincs, akkor elkezdesz tevékenykedni, és ránézel egy ilyen nyomorúságban élő településre, és mozdulatlanságot látsz. Mozdulatlanságot látsz, ül a ház előtt, vagy ül az árok szélén, gazos a kert, le van csúszva a cserép, és egyszerűen ingerült leszel, hogy hát ott van a két kezed csináld, és hogy nagyon sokszor kell közel menni ahhoz, hogy megértsd, hogy tulajdonképpen arról van szó, hogy nincs értelme. Tehát, hogy annyira rögződött az, hogy bármennyit is cselekednék, már talán az ő életében ez nem is jelent meg, minden fölösleges, hiszen a végelszámolásnál mínusz van. És ez bezárja az életet, és ezt mondjuk, hogy ez a holnaptalanság, ez amikor nincsen értelme, a mai nap legyen mit enni, legyen meg a kis cigim, ugye, amit leginkább lát a társadalom, hogy legyen meg a piám, és akkor itt tulajdonképpen rögződik az, amit a nyomorról tudunk. Miközben tulajdonképpen a mi dolgunk, és ez gyönyörű, hogy megsejteni a nyomorúságban mégiscsak ott rejlő energiákat. Tehát mondok egy ilyen szörnyű példát, tehát amikor látod, hogy egy anyuka mínusz 20 fokba kimegy az udvarra, vagy az utcai szeméthez, vagy bárhova, és kiszedi belőle a PET palackokat, és begyújt vele, ez a kép szörnyű, hiszen mindenki érzi a környezetszennyezést, a nyomorúságot, stb. Mi meg látjuk az energiát. Tehát, hogyha ez az első kép, amit látunk, akkor ott látunk egy asszonyt, aki a gyerekeiért rosszul öltözve kimegy a rettenetes hidegbe és begyújt valami olyan technikával, amire nekünk ötletünk nem lenne, hogy mit csináljunk. És azt gondolom, hogy a mi feladatunk ezeket az egyébként lappangó, időnként rosszul értelmezhető, időnként kétségbe esett kiáltásokba, fenyegetésekbe átcsapó kommunikációval kísért valamik, ebbe megsejteni az energiákat, hiszen nincs más. Tehát, hogyha ezt nem találjuk meg, akkor nincs tovább. Mondok egy ilyen félelmetesnek tűnő számot, nekem is, amikor először kiszámoltuk, hogy a 300 településen annyi ember lakik, mint Komárom megyében. Most már Vármegyében. És a mi településeinken születik 5000 gyerek egy évben, Komárom megyében pedig 2700. A mi településeinken, úgyhogy benne vannak a nem cigány lakosok is, 20 évesen szülik átlagosan az első gyereket az anyukák, a többi megyékben pedig 30 évesen. Ez annyit jelent, hogy a mi településünkön fog megszületni az ország 7-8%-a a következő 20 évben. Tehát, hogy itt lehet azon gondolkozni, hogy érdemes, nem érdemes, szabad, nem szabad. Mi őrületes nagy reményekkel, meg szeretettel megyünk, de aki nem tud ilyet, az legalább egy kicsit ijedjen meg.
Az nagyon tetszett az a kép, amit mondtál a PET palackkal kapcsolatban, mert azt a filozófiát jutatja eszembe, hogy mégiscsak ikertulajdonságok vannak. Tehát egyfajta energia van, és magunk határozzuk meg ennek az előjelét, és hogyha ez az energia ott van, ez tovább lendíthető, és néha megdöbbentő, hogy mennyire kevés elég ahhoz, hogy az említett záródó kapukon rés keletkezzék, ahol beszökik a fény, és most már nem is folytatom ezt a nagy irodalmi képet erről, mert mindenki szerintem érzi a szívé meg a lelkén. Mit lehet tenni a gyakorlatban? Tetted fel a kérdést, és hát ugye minden hálózat a decentralizálásra törekszik, de azért nekünk van egy centrumunk, nem véletlenül itt a Fény utcai piacon, ahogy az elején is említetted, a kávézóban. Az ősz folyamán ebben az évben ez egy hármas egységgé növi ki magát, lesz egy úgynevezett automatizált bolt, ami tulajdonképpen, hát azt nem tudom, hogy világszabadalom, de mindenképpen számunkra nagyon nagy újdonság, és a városlakóknak is egy nagy újdonság lesz, egy olyan része a termékeknek, amihez hozzá lehet jutni kiszolgáló személyzet nélkül, kártyás beléptetéssel, összeválogatva a jobbnál jobb manufakturális termékeket, és aztán úgy fizetve érte. Van maga már a kávézó, amiről beszéltünk, és működik, és azt látjuk az elmúlt hónapokban, hogy egy igazán kellemes és közösségteremtő helyszínné vált, ahol reméljük, hogy hamarosan filmklubot tudunk indítani, és még hasonlókat, de ha már mikroközösség, a kávézó melletti üzlethelyiségből, hát egy mikrotér, de közösségi tér születik, ahol szeretnénk, hogyha hétvégenként olyan klub délelőttök lennének, ahol azok a aktív és lelkes tagok, és akkor most már erről is beszélhetünk, akik nem csak a költéseikkel kívánják támogatni ezt a közös fontos ügyet, hanem a személyes jelenlétükkel is részt tudnak venni olyan workshopokon akár, vagy olyan beszélgetéseken, vagy olyan podcast felvételeken, ahol egy kicsit ezekről a közös dolgainkról tudunk kommunikálni. Hogy ez aztán mivé növi ki magát? 300 településről beszélünk, hogyha a jóléti erkély képet tovább gondolom, onnan csak 300 emberre lenne adott esetben szükség. Ez a társadalmi evolúciónak egy sajátja, hogyha minden kis közösség megkapja azt a kevéske kívülről, akár csak egy személyből áradó energiát, ami képes ezt fönntartani. Ha mindenki idézőjelben, remélem nem érzed túlzásnak a kifejezést, hogy örökbefogad egy ilyen település legalább a szívében, ha nem is így kimondva, az már bőven elég ahhoz, hogy ezek az emberek egyszerűen érezzék a törődést, érezzék azt, hogy rajta vannak a térképen. Másodszor használom ezt a kifejezést, de nem véletlenül, mert az, talán ennek az egész szegénység kultúrának, mert nem tudom máshogy fogalmazni, az a másik ilyen megdöbbentő ereje, hogy az ember végtelenül feleslegesnek érzi magát. A saját környezetében is, nem beszélve arról a világról, ami körülvesz, és ami csak a színes televíziós és rádió csatornákon keresztül jut el hozzá.
Miklós, mondtál ijesztő számokat. A Péter viszont fölvázolt egy ideálisnak mondható jövőképet. Hogy néz ez ki a gyakorlatban? Hogy néz ki ez a Málta szempontjából? Mert azért tudjuk, hogy nagyon sok mindenen dolgoztok. Nem csak a társadalomnak a, hát csúnya szó az, hogy felemelésén, de mégiscsak az erkélyhez való közelítésén, de energiaközösségeket teremtetek, ingatlanokkal foglalkoztok, területekkel foglalkoztok. Tudom, hogy nagyon sok létű ez a tevékenység, de azért egy-két elemét, hogyha megvillantanád, az azt gondolom, hogy izgalmas lenne.
Ugye nagyon, nagyon fontos, ha még egy picit visszalépetek itt, ha használjuk néha a szegénység, mély szegénység, nyomor szót, hogy mi nagyon szeretjük a szegénységet, mint pozitív fogalmat, és a nyomort, mint amivel valamit kezdeni kell. Nekünk a szegénység bizonyos szempontból a szegénység kultúrája a cél. Tehát a nagyon megbecsült, nagyon, nagyon tervező, nagyon mindenről gondoskodó, a közösséget egyébként életben tartó, értékszemléletű, tehát amilyen a 60-as, 70-es évek Magyarország, amit hát vagy saját élményből, vagy a szüleink elmeséléből ismerünk, hogy dacára annak, hogy milyen időszaka volt Magyarországnak, a vidéki települések elképesztő értékhordozói, sőt, értékmentői voltak a társadalomnak. És hogy igazából tulajdonképpen ezzel a holnappal rendelkező, közösséget építő valamivel szeretnénk foglalkozni. Tehát hála Istennek, amikor hallgatom Pétert, és hogy nyilván akik nem jártak még velünk, azt mondják, hogy jó, hát ezt már sokszor hallottuk, de hogy az a jó hírem, hogy meg lehet nézni. Tehát van néhány olyan település, ahol hosszú évek óta dolgozunk, ahol nem szűkültünk rá arra, hogy csináljunk valamit, tehát mondjuk csak szimfóniát, vagy csak focit, vagy csak valamit, hanem és akkor itt egy kicsit már válaszolok a kérdésed, hogy tulajdonképpen amikor egy településsel foglalkozol, nem foglalkozhatsz ezzel vagy azzal. Tehát azzal kell foglalkoznod, ahol a diagnózis azt mondja, hogy fejlesztened kell, hogy ez így nem jó. És hogy igen, már a PET palackról beszéltünk, mint tüzelőelem, de hogy ez a energiaszegénység, ez minden településünknek sajátja, és amikor lehetőségünk nyílt, megmutattunk egy olyan formát, ahol Tiszabő volt ez, ahol nagyon sok volt az udvariasan szabálytalan áramvételezésnek hívott áramlopás, ami egyébként a nyomorúságból fakad, rendkívül veszélyes, és egyébként ugye az egész társadalomnak nagyon drága több okból is. És akkor csináltunk egy nagy programot, ahol létrehoztunk egy nagy naperőművet. Ugye ez is egy picit ilyen tanítós, hiszen akik a törvényeket tervezik, azok nyilván valahol a jóléti világban élnek, tehát ez szóba se jöhet, hogy mondjuk letegyük a földre a napelemeinket, hiszen annyira drága egy telek mondjuk Solymáron. Nálunk meg nem. Tehát nálunk az a logikus, hogy a nagyon rossz háztetőkre nem teszünk, a bizonytalan tulajdon joggal rendelkező házakra nem teszünk, tehát letesszük egymás mellé, és akár el is nevezhetnénk Lakatos Tibornak az első hatot, és folytathatnám. Tehát úgy igazából azt mondtuk, hogy tegyük le a földre, sokkal olcsóbb be lehet irányítani pontosan, és tulajdonképpen csináltunk egy közösségi naperőművet, aminek a bevételét közösen használjuk el. Ez Tiszabőn készen van, és még több mint 40 épül. Úgyhogy két év múlva azt fogjuk tudni mondani, hogy minden olyan család, ami 3 évesnél kisebb gyereket nevel, az, hogyha az előrefizetős órára átváltunk, akkor egy norvég panel a legkisebb szobáját füstmentesen befűtheti. Ez már egy ilyen univerzális cél, tehát a 300 településünkön ezt fogjuk tudni beajánlani. Ez egy komoly egyébként, ez 20-25 ezer forint per hónap, amit hozzá tudunk járulni a energiaszámlához, vagy a villanyszámlához, és egy nagyon biztonságos rendszer, egy konnektort is beviszünk, fírelével, tehát ez az életbiztonsági relével, tehát hogy ez egy nagy lépés, és persze azt is mutatja, hogy nem tudunk minden házat egyből felújítani. Több mint 25 ezer komfort nélküli ház van a 80 ezerből ezeken a településeken, tehát nagyon rossz minőségű a házak. De ugyanígy telemedicinás házi orvoslás vagy személyzet először ezeken a településeken lesz, és nem azért egyébként, mert másképp nem lehetne megoldani, nincs orvos, tehát nem érünk oda, másképp nem tudjuk megoldani. Aki egyszer látott egy ilyen telemedicinás személyzetet, hogy az hogy néz ki és mit tud, az bizonyos biztos tátva marad a száj, és ez nagyon-nagyon fontos kép, amikor megjelenik a legmodernebb technológia, ez az előzés. Tehát a felzárkózás nem lehet úgy csinálni, hogy a maradékokat, ami már nem kell a nagyvárosnak, azt adományba odaadjuk. Tehát vagy a legmodernebb technológiával dolgozunk és előzünk, tehát nagyon egyszerű a matematikai a felzárkózásnak, gyorsabban kell menni, mint a többiek. Ha ez nem igaz, akkor ez csak valami kullogás vagy. És ugye tulajdonképpen ugyanez az iskolában, tehát ahol csak lehet, meg kell újítani az iskolát. Ahol ezt nem lehet, nagyon modern közlekedéssel segíteni rajta. Az energetikával foglalkoznunk kell. Meg kell, újra kell tervezni a településeinket, hiszen van olyan településünk, ahol, mint a 70-es években 3000-en laktak, most meg 500-an. Elszórtan vannak házak, ha ott kezdünk el felújítgatni, és hát ami ugye a közös témánk, ez pedig, hogy a romok alatt lévő, tehát majdnem minden telken ugye van egy romos ház, hatalmas jelzálogok rajta, tehát nekünk ezeket ki kéne váltani, nem kéne, ki kell váltani, ki fogjuk váltani, és ott a belső területeken kertészeteket akarunk létrehozni. Na most ezt nyilvánvalóan egyedül nem tudjuk, ez lesz az első olyan ajánlatunk a társadalomnak, hogy álljunk neki közösen kiásni a romok alól ezeket a telkeket, csináljunk belőle termőföldet, először lehet akár csak uborkát tenni bele, de mi azt szeretnénk, hogy a hollandot meghalad, ugyanúgy, mint az egészségügyben a telemedicinával indítottunk, ahol az energetikában a legmodernebb technológiát használjuk, akkor lehet valami kis versenyelőnyünk, hogy a holland technológiát meghaladó technológiákat fogunk tudni ajánlani, tehát oda szeretnénk mondjuk 5 év múlva eljutni, hogy azt tudjuk mondani egy településünknek, bármelyik civil szervezetünk csinálja, hogyha van 10-15-20 olyan munkára fogható embered, aki 2-4-6 órában mondjuk a sok gyerek mellett képes a két kezével értéket teremteni egy üvegházban, akkor oda telepítünk neked valami biztonságos, magas technológiájú, szakértelemmel megtámogatott kertészeti egységet, és ebből hálózatot csinálunk, hiszen ami miatt itt ülünk a Fény utcai piacon, ez az értékesítési csúcs. Itt van mellettünk a budai oldal, itt vannak azok az emberek, akikkel számíthatunk.
És a mi hálózatunknak is az értékesítési csúcsa, mert lehet, hogy ezen a településen, ezen a támogatásokból föntartott néhány hektáron uborkát termelnek, a másik településen máshol paradicsomot, a harmadikon harmadikat, és előbb említettük, hogy milyen széles skálája van a manufaktúra termékeinek, meg a sok civil szervezet által összeadott terméknek, de itt már a támogatók azok tulajdonképpen egy nagyon széles termékskálából válogathatnak. Tehát magyarul a támogatási pénz az egy levásárolható összeg, és mégis dolgozik valahol az ország valamelyik pontján, tehát egy nagyon aktív, közvetett hatást gyakorol. Azt tetszett, hogy úgy kezdted a beszélgetést, hogy játék a szavakkal, de most milyen érdekes, hogy a fogalmak hogy megtelnek új tartalommal. Tehát most a szegénység kultúráját elkezdtük definiálni, hogy ez egy létezhető fogalom, és egy nem feltétlenül pejoráló kifejezés adott esetben. A másik, ami eszembe jut arról, amit mondtál, hogy ennek a munkának, most mondhatjuk azt, hogy a legnehezebb része, hogy nincs két egyforma történet, de közben ez a legszínesebb. Tehát ez a legizgalmasabb dolog, hogy ahány emberrel megismerkedsz, hát ahány ember annyi univerzum, ahogy a jó Tao mondja, és hát valóban a mi életünkben tetten érhető, az elmúlt egy évünk egy kis Tolna-megyei településhez, Gyulajhoz kötődik, ahol tinédzserkorú gyerekeknek csináltunk egy felzárkóztató programot. Valójában nagy tervekkel érkeztünk, és maga a terepmunka mutatta meg, hogy egyrészt ez mennyire más az életben, másrészt, hogy milyen közvetlen, nagyon egyszerű kölcsönhatásoktól változik meg. Hát most nem akarok nagy szavakat használni, de legalább egy időre, egy település, az ott élők, a szüleik, a környezetük, és már természetesen az egyéb máltai tevékenységekkel kölcsönhatásban lesz egy falu közösség alkalmas arra, hogy egy saját maga által szervezett fesztivált hozzon össze ennek a tanévnek a végére.
Azért mondjuk azt, hogy az volt a neve, hogy ez a világ közepe.
Igen, ez a világ közepe.
És tulajdonképpen egy oktatási projekt részeként jött ez létre. A Miklós szóba hozta az oktatást, és te ugye a Máltai Szimfonia programmal kezdted, és valószínűleg akkor valahol errefelé is kellene befejeznünk, hiszen nyilván amellett, hogy energiaközösségről beszéltünk, földről beszéltünk, munkáról beszéltünk, valószínűleg a dolognak a kulcsa mégiscsak a gyerekekben és a fiatalokban van, illetve az ő előrejutásukban.
Ugye érdemes mindent az elején kezdeni, tehát a programunknak az alcíme az, hogy a fogantatástól a foglalkoztatásig. Tehát ezzel jelezzük, hogy ez egy nagyon széles spektrumú feladat, és ezen belül is az igazi fókusz ez a 3 éves kori. Erről keveset beszélünk, de ez egy fekete lyuk tulajdonképpen a társadalomban. Alig tudunk valamit a 3 éves korig a gyerekekről. Egyébként nem csak itt, hanem bárhol máshol is. A védőnők látják, ha látják, de egyébként többet nem tudunk. Amit itt elveszítünk, soha többet nem tudjuk pótolni. Tehát az, ami itt a gyerekeknek kimarad, gyógytorna, mászás,
figyelem,
bármi, az soha többet nem pótolható. Tehát erre tulajdonképpen, ha 1 forintunk van, akkor 90 fillért erre költünk, mert nincs nagyon értelme utána a továbbiaknak. De ha ez jól van, tehát ezt jól csináltuk meg, akkor utána egy jó óvoda már nagyon komoly értelmet tud, egy jó iskola nagyon nagy értelmet kezd, de ezek alapvetések. Ami ezen felül van, itt egy picit hadd jelezzek vissza az itt a Világ közepe fesztiválhoz, Gyulajra, én a záró esemény estejére tudtam leírni. Igazi nagy színpad, párnográsztal, hatalmas tömeg, a környékbeli településekről lehet, hogy az életükben most először bejöttek ebbe a kis zsákfalucskába, és készültünk az esti Miklós Erika koncertre a templomba. Ez már így borsózik az ember háta, hogy mi minden történt abban a faluban, de amit én láttam, hát egyrészt én megérkeztem és azt gondoltam, hogy a Novák nagyon fog nekem örülni, de nem vett észre, mert annyira figyelt a gyerekekre, ott 20 gyerek menedzselte az egész napot. Staff felirattal, walkie-talkie-val, minden pillanatban villantva Péterre, rád és a többiekre, akik ott voltak. Tehát a szemlélőnek volt egy hatalmas élmény, hogy egy év alatt hova jutottak ezek a gyerekek. És nem ez volt az igazi nagy, hanem az, ami utána kiszűrődött a beszélgetésekből, 3-4-en összejöttek, kaptak egy eligazítást, és csináltak, és koncentráltak, ami az egyik legnagyobb hiány ezen a településen, hogy nincs mire koncentráljanak, és hogy van nekik egy közös csetszobájuk, és hogy budapesti felnőttekkel, akik őket úgy nézik, vagy hát titeket úgy néznek, mint valami mestereket, hogy ők följöhettek ide, hogy egyébként itt ebben a kávézóban ebédeltek, ahol megbeszélték azt, amit láttak, és nem csak állatkert, hanem magyar zeneháza, és értelmezve mindazt, ami nekik eddig távoli volt, egyszer csak ők stábtagként egy igazi nagy koncertszervezésben részt vennek, ők mondják be a hirdetést, ők konferálják fel a párnográsztot. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy ha beszélhetünk általánosságban oktatásról, hogy az mit is jelent tulajdonképpen eredetileg, hogy elkíséred a gyerekeket oda, ahol nekik dolguk van az élettel, na ez az alácsatlakozás. Tehát jó iskolát szerintem kötelező csinálni, előbb-utóbb remélem, hogy meg is fogjuk tudni csinálni. Tehát remélem, hogy rádöbbenünk arra, hogy iskola nélkül nincs értelme. De ez az alap. Ha erre rájönnek ezek a programok, és minden település megélheti az itt a Világ közepe élményt legalább egyszer, és ezt nagyon-nagyon sok helyen meg tudjuk csinálni, hogy én azért vagyok egy picit bizakodó, egy építész kollégánk lent volt egy kis nógrádi településen, és hát csinálta a dolgát, és egyszer csak polgármester asszony mondott valami olyasmit, hogy és a Szent Kuti útnál van valami, és mondta, hogy Szent Kut, itt lehet átmenni Mátra-Verebélyre? Nem, nekünk is van. Kiderült, hogy van egy Szent Kút Karantság mellett is, és akkor ez a kollégánk, ez nem tudomásul vette, hogy van, hanem fogott valami eszközt, amivel 20 perc alatt följutott a Szent Kúthoz, mert le kellett vágni a csalánt, évek óta nem volt ott senki, és valóban van egy Szent Kút. És itt elkezdődik a gondolat, hogy esetleg itt is lehetne legalább egy mise, egy búcsú, ami valamikor régen valószínűleg volt, és lesz egy napja a településnek, ami csak az övék, ami, amikor a külsők, a többiek jönnek el hozzájuk. Ezek őrületesen nagy dolgok, de nem az, hogy egyébként ez lehet, hanem hogy van valaki, aki ezt észrevette. Akinek ez ügye lesz, szívügye lesz, megcsinálja, és ott lesz egyszer csak 1000 ember, vagy 2000, vagy 50, nem tudom. Valahol itt van az, ami a kitörés lehet ebben a programban, és ami miatt én végtelenül hálás vagyok, meg lelkes attól, hogy itt podcastek lesznek, hogy erről beszélhetünk, nem valami koldus módjára, hanem partner módjára, ahol mi ajánlatot tudunk tenni, ahol csatlakozni lehet, ahol nem valami szánalom és valamiféle na jó, adunk valamit, de akkor lássuk az eredményt, hanem valahogy közös felelősséget vállalunk. Hú, ez milyen rossz, ez a felelősségvállalás, már annyiszor elmondták. De hogy valami közös ügyet fölvállalunk, átbeszéljük 1000-szer, én nem vagyok agyonnyomasztva, hogy ezt nekem kell megoldanom, mert a többiek is értik, hogy ez valami rettenetes mélység, rettenetes feladat, és hogy nekiállunk, elkezdünk lépni, anélkül, hogy megígérnénk, hogy 3 év múlva odaérünk, azt fogjuk látni, hogy mindenki feszül, hogy mindenki a legjobban akarja csinálni, és hát, ha még kívánhatok magunknak azt a fajta hangulatot, vagy azt a fajta jó érzést, ami engem Gyulajon fogadott, amikor leértem.
Hogyha azt a klisét, hogy közhelyet vesszük, hogy a korunk társadalmának legnagyobb problémája a buborékokban való élés, akkor azt tudjuk ajánlani a hozzánk csatlakozóknak, hogy ez pont arra lehetőség, hogy ideológiai eszmerendszer és mindenféle hovatartozást hátrahagyva belekerülni a élet sűrűjébe, hogy én is egy ilyen közhelyel folytassam, és ott megélni valami olyasmit, ahol föl sem merülnek ezek a kérdések, mert tevőlegesbe kapcsolsz, és nem kezdesz el teoretikusan megfogalmazni dolgokat, hanem egyszerűen érzi a benned lakó apa, anya, ember, hogy mi a dolgod, hogy mit kell tenni és mit kell csinálni. És hirtelen, ahogy a Miklós is elmondta, olyan apró és finom visszajelzések érkeznek meg, ami szerintem hát biztos lehet ezen érzések nélkül élni, csak nem sok értelme van.
Ennél szebb végszó nem is kell. Egy nagyon fontos kérdés maradt, akit érdekel ez az egész, amiről most beszéltünk, az hol tud bővebben utána nézni?
Hát mindenképpen ajánljuk nekik, hogy jöjjenek el a Fény utcai piacra. Egy kicsi helyen vagyunk, de sok jó ember, ahogy mondani szokás, meg egyáltalán, tehát itt valóban élőben lehet mindazt látni, amiről beszéltünk, és természetesen van egy digitális közösségi felület is, ez pedig a...
Fetekert Facebook oldal. Azért azt pontosítsuk, hogy a piac második szintjén vagyunk, és aztán itt azt gondolom, hogy minden továbbiról majd tájékozódni fog, de a Facebook oldalon azt gondolom, hogy elég nagy pörgés van, onnan kedvet is kaphatnak, nagyon ízléses és jó Facebook oldalunk van.
Novák Péternek és Becsény Miklósnak nagyon szépen köszönöm.
Köszönjük szépen mi is.